A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéről, amelyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged ezekért a gyermekekért. Köszönjük őket neked. Köszönjük az ő szüleiket, akiknek a szívében eldőlt az, hogy elhozzák őket most a te szent házadba, bemutatni őt te neked. Kérjük, áld meg azt, amit most cselekszünk. Add, hogy ezek a gyermekek felnőve majd megértsék, átéljék azt, hogy Jézus, te vagy egyedül a megváltó, az ő személyes megváltójuk is. Könyörgünk ezekért a családokért. Adj nekik bölcsességet és szeretetet, hogy úgy nevelhessék ezeket a gyermekeket, ahogy szerinted való. Ha kedves ez neked, akkor cselekedd ezt meg velük. A te oltalmadra bízzuk őket, mennyei édesatyánk. Amen. Mi a gyermek neve? László, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Mi a gyermek neve? Levente, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Most köszönöm. Mi a gyermek neve? Abigél Anna, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk a mi Urunkat, énekelve az első Zsoltárunkat. Énekeljük az első Zsoltárunkat mind a négy versével, ez így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben Pál apostolnak a Filippiekhez írott levele, második fejezetében, az 5-től a 11. versig. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely megvolt Krisztus Jézusban is. Aki, amikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy erre a megszólító igére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, neked köszönjük meg ezt a napot. Köszönjük, hogy oly sok ajándékot kaptunk tőled, és bocsásd meg azt, hogyha sokszor ezeket nem vesszük észre. Köszönjük, hogyha van már szemünk arra, hogy meglássuk a te ajándékaidat, és az ajándékok mögött mindig felfedezzünk téged, az ajándékozót, akinél sokkal több van elkészítve számunkra, mint amit eddig adtál nekünk. Köszönjük, hogy ilyen gazdagok lehetünk, ha a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy mindenünk bőségesen ott van nálad készen, ami erre az életre és az örök életre szükséges. Erősíts meg ebben a hitben, kérünk. Köszönjük neked a gyülekezet közösségét. Köszönjük a veled való együttlét lehetőségét, a te ígédet, amelyikkel olyan sokszor támasztottál már világosságot a mi életünkben. Ezt az ígét kérjük tőled most is, amivel teremteni szoktál. Teremts rendet az életünkben. Teremts békességet a szívünkben. Teremts minket igazán újjá. Hadd lehessünk mi is Krisztusban. Hadd lehessünk így új teremtések. Hadd mondhassuk el, hogy a régiek elmúltak, és ímé minden újjá lett. Ezt a te megújító, újjáformáló munkádat végezd kegyelmesen most is bennünk. Kérjük, küldd el a te szent lelkedet. Áldj meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve énekeljük a 168. számú dicséretünk harmadik versét. A 168. dicséretünk harmadik versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik: nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Az ige hirdetés alapigéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, a rómabeliekhez írott levél első fejezetében, a 17. vers második részében. Az igaz ember pedig hitből él. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön valami olyasmiről lesz szó, amely minnyájunkat egzisztenciálisan, személyes létünkben érint. Mert rólunk lesz szó, az emberről. Sok ok miatt rendkívül izgalmas ez a felolvasott rövid alapíge. És most a teljesség igénye nélkül kettőt szeretnék ezekből elétek tárni. Ez a rövid kijelentés, hogy az igaz ember hitből él, tulajdonképpen a reformációnak az elindítója, vezérigéje volt. Luther, ahogyan olvasta a Szentírást, ez az ige valamiért elakadt benne. Megragadta az ő szívét, és egészen átformálta, és a végeredménye tulajdonképpen az, hogy mi most itt ülünk ebben a templomban. Mert Isten a történelem egy pontján Luther elé tárta, megnyitotta ezt a csodálatos, ám ugyanakkor nagyon nehezen érthető rövidigét. Minden bizonnyal nagyon sokszor olvasta ez a reformátor ezt az igét, mégis életének egy pontján az megragadta őt, és egészen átformálta. Hogyha volt már hasonló élményed az igével, akkor pontosan tudod, hogy mit élt át akkor Luther. Hogy elolvastad már sokszor azt az ige szakaszt, de a legtöbbször semmit sem nyújtott. Maximum a lelkiismeretünk megnyugtatását, hogy ma is olvastam igét. De egyszer valamit megértesz belőle, valami megragadja a szívedet és a lelkedet, és valami egészen új felismerésre jutsz általa. Hogy régi pestiesen mondjam, amikor leesik a tantusz. Ha volt már ilyen az életedben, akkor azt sohasem fogod elfelejteni. Luther életében ez az ige volt az, amit később sohasem felejtett el. Aztán másodszor különlegessége ennek az igének, hogy benne van az, hogy hogyan kellene élnünk. Benne van mindaz, amit Isten elvár, amit kér az ő teremtményétől. Hogy ember, higgy! Kedves testvérek, ez az öt rövid szó, hogy az igaz ember hitből él, tulajdonképpen összefoglalja az egész keresztény életutat és életgyakorlatot is. Hogyha az ember hisz Jézus Krisztusban, ő hozzá egészen közel van, az ő közelsége áradhat a körülöttünk lévőkre. Egészen különös és nagy titok ez, amiről ez az ige beszél. Mert mi ez a hit? Mi ez a hit, amiről beszél az ige? Mi az igaz hit? A Heidelbergi KT-ban így olvassuk, az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizodalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által. Hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Erről a hitről beszél a Szentírás, hogy a hit az ismeret és szívbéli bizodalom is. Az igaz ember ebből él. Kedves testvérek, amennyi dolgot most megállapítottunk az ige alapján, legalább annyi kérdést vet föl ez a rövid ige. Már ahogyan kezdődik a kijelentés, az felvet elég sok problémát. Ugye így kezdődik, hogy az igaz ember. Van-e olyan ember, létezik-e olyan ember a világon, akire, hogyha ránézünk, azt mondjuk, hogy ez egy igaz ember. Ő egy igaz ember. Kedves testvérek, mielőtt bárki elkezdene játszadozni a gondolattal, hadd mondjam még itt az ige hirdetés legelején, hogy sem Jézus előtt, sem pedig Jézus után, eredendően, születetten nem volt és nem is lesz igaz ember. Voltak és vannak is megigazított emberek. Erről beszámol a Biblia is. Elég csak Jobbra vagy Mózesre gondolnunk. De eredendően, születetten egyikük sem az. Hiszen a bűneset óta nem vagyunk képesek arra, hogy igaz emberek legyünk. Kedves testvérek, az a görög szó, ami itt szerepel az eredeti szövegben, szó szerint ezt jelenti. Igaz, becsületes, tisztességes, emberi vagy isteni jogrendhez igazodik. Ki képes hát ezek a szabályok mentén igaz ember lenni, tökéletesen élni? Nyilvánvalóan senki sem. Hát akkor mégsem rólunk, mégsem nekünk szól ez az ige? Mégsem lehet üzenetté számunkra? Csak Jézusra vonatkoztatható? Mert ő nyilvánvalóan képes volt betölteni. Hogyan lehetne feloldani ezt a kérdést? Mert az igaz emberről olvassuk, egyedülről olvassuk, hogy az hitből él, és élni fog. Erre figyeljünk a következőkben. Kedves testvérek, gondolom nem árulok el vele nagy titkot, hogy a 21. században egészen máshogy gondolkoznak az emberről és az életről, mint ahogyan a Biblia tanít róla. Nézzük, mit tanítanak nekünk az emberről. A legtöbben ahhoz vagyunk hozzászokva, különösképpen azok, akik már a rendszerváltás után születtek, hogy az ömlik ránk mindenhonnan, hogy te tökéletes vagy, jó vagy, úgy, ahogyan vagy. Szinte kivétel nélkül mindenki hallott már ilyeneket, hogy te különleges vagy, te egyedi vagy. Az egyáltalán nem számít, hogy ugyanolyan ruhákat hordunk, ugyanazt nézzük a tévében és ugyanazt esszük. Mégis mi ebben a különleges, mi ebben az egyedi? Hiszen egy kaptafára formálnak bennünket. Hogyan is szól a régi mondás? Mindenki különleges, tehát senki sem az. De ha belegondolunk, mi ezzel a baj? Hiszen azért az jó leső érzés, amikor ezt halljuk, hogy te tökéletes vagy. Te vagy az Isten. Kedves testvérek, két óriási probléma van ezzel. Az első az, hogy a Biblia nem ezt tanítja. A második pedig az, hogy tönkretesszük a fiataljainkat ezzel a szemlélettel. Ez a tökéletes vagy, ez egyúttal azt is jelzi, hogy nem kell változnod. Nem kell gyarapítanod a tudásodat, nem kell művelned magad, tökéletes vagy. Hihetetlenül veszélyes út. Ti ne mondjátok ezt a gyermekeiteknek, mert csak ártotok vele. Kedves testvérek, a 21. századi embernek ezek után meg kell tanítani azt, hogy hogyan gondolkodjon az életről. Tulajdonképpen nagyon röviden összefoglalható az a szemlélet, amire próbálnak nevelni bennünket. Ez pedig így hangzik. Elköteleződés mentes élet. Elköteleződés mentes élet. El ne kötelezd magad egy dolog iránt. Ne döntsd el. Majd mi döntünk helyetted. Nem kell választanod. Ne kötelezd el magad semmi iránt. Ne válasz magadnak párt, hiszen annyi ember él ebben a világban. Ne fozd meg magad attól, hogy több emberrel állj párkapcsolatban. Kedves testvérek, korunkra eljuttatták odáig az embert, hogy nem kell döntenie. Még véletlenül se döntsön egy eszmény, a hazája, pláne nem a hit mellett. Ne köteleződj el semmi mellett, mert az azt jelenteni, hogy önállóan döntöttél, és nem vagy többé irányítható. Értitek, mennyire sátáni ez? Ezt tanítják nekünk, hogy tökéletes vagy, egyedi vagy, csak éppen semmiben nem dönthetsz igazán, mert megkímélnek a választástól, az elköteleződéstől. Kedves testvérek, a Biblia egészen máshogy és egészen mást tanít az emberről, az emberi életről, mint ahogyan azt eddig hallottuk. Mit mond a Biblia? Hogy hogyan látja a Szentírás az előbb felsoroltakat, ezt az Efézusi levél második fejezetéből megtudjuk. Így kezdődik. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Ezt az állapotot, amiről beszéltünk az előbb, minek mondja Pál apostol? Halottak voltatok. Halottnak mondja Pál ezt az állapotot. Kedves testvérek, egy nagyon furcsa és egy kemény mondat fog következni. Lelki értelemben mindannyian halottnak születünk. Mindannyian halva születünk. Az édeni bűneset óta minden ember úgy születik bele ebbe a világba, hogy lelki értelemben halott. Mert mi a halálnak a bibliai definíciója? Az Istentől elszakadt állapot. Az ősbűn következménye minden más bűnünk, és ez csak erősíti ezt az elszakadottságot. Jó példa erre Tamás bácsinak a néhány héttel ezelőtt elmondott ige hirdetése. Akkor a tékozló fiú példázatát magyarázta. Emlékeztek arra a mondatra, amit az atya így mond, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Elszakadt az atyától, tehát meghalt. A halál az Isten nélküliség állapotába került. Kemény szavak ezek, de valóban így van. Mindnyájan lelki értelemben halva születünk. Hogyha mégis ágálnánk ez ellen, hadd hozzak most egy másik példát is, bizonyítva ezt a rettenetes állapotot. Minden szülő érteni fogja, de akinek nincsen gyermeke, az is könnyen el tudja majd képzelni. Érdemes figyelni a kisgyermekeket. Hogyan létezik az, hogy két kisgyermek minden ok nélkül elkezdi bántani egymást szóval és tettel egyaránt? Miért bántják egymást? Hát nem látták, nem tanulták senkitől. Mégis bennünk van az Istentől való elszakadottságunknak a következménye. Úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy a helyzetünk cseppet sem rózsás. Hogyan lesz ebből a halál állapotából élet? Hiszen logikusan végig gondolva a halott nem kelhet életre. Abból nem lehet élő, hiszen ezért halott. Hogyan is szól az Efézusi ige, amit az előbb felolvastam? Titeket is életre keltett. Életre keltett. Nem életre keltek önmaguktól, hanem valaki életre keltette őket. Kedves testvérek, hogy ez az életre keltés hogyan történik? Ez minden ember életében az Istentől személyre szabottan történik. Levetett saruval mondom, hogy úgy gondolom, hogy valamiben mégis mindegyik azonos. Valamiben mégis mindegyik egyezik. Mégpedig abban, hogy a Szentlélek az ige hallgatás közben csendesen végzi a maga újjászülő munkáját. És aztán eljön az életünkben egy adott pont, egy pillanat, amikor egy ige végre megragadja a szívünket, végre elakad bennünk. Végre valami újat is hoz, úgy, ahogyan Luther életében volt a felolvasott alapígénk. Mert az igaz ember az hitből él. Emiatt a hit miatt kell életre. Hogyan is szólt a Kálté? Az igaz ismeret, és a másik része hogy van? Egyúttal szívbéli bizodalom is. Ez a második, ez a szívbéli bizalom, ez válik valósággá ilyenkor az ember életében. Hogy nem csak kognitíve értem, tudom, felfogom, hanem szív szerint is az enyém lett. Hogy hitet gyújtott a Szentlélek a szívemben. Életre keltett, ahogy mondja az Efézusi levél. Igen, mert az igaz ember hitből él. Életre kelt. Ha ez a csoda már megtörtént az életedben, azért legyél nagyon-nagyon hálás. Ha pedig még nem, akkor bíztatlak, hogy könyörögj érte. Kedves testvérek, amikor az ember a lelki halott állapotából életre, örök életre kell, onnantól elkezdődik a földi útnak az a része, amiről az alapigénk beszél. Az igaz ember hitből él. Csak hogy miután átadtam a szívemet Krisztusnak, azaz megtértem, onnantól az ember elkezdi helyesen látni önmagát. Ez pedig nagyon-nagyon sok nehézséggel jár együtt. Tudnélik, látom a magam alkalmatlan és bűnös voltát. Pál apostol döbbenetes dolgot ír le, amikor ezt mondja. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Aki hitben járó ember, az pontosan tudja, érzi azt, hogy miről szól ez az ige. De akkor mégis hogy van ez? Pál apostol leírja, hogy az igaz ember hitből él, nyilvánvalóan tapasztalatból írta, és aztán pedig leírja azt, hogy azt teszem, amit nem akarok, a bennem élő bűn miatt. Akkor most igaz vagy bűnös? Melyik az igaz? Az, hogy igaz vagyok, vagy bűnös? Kedves testvérek, Luthernek éppen ez volt a nagy kérdése, amit most felvetettünk. Mert már Jézusé a szívem, megtértem, de mégis azt tapasztalom, hogy bűnös vagyok. Hogy olyat teszek, amit nem akarok. Bűnöket követek el. Hogy van ez? Mi a baj? A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. Egyszerre igaz és bűnös. Igen. Mert ez az állapot, ez egyszerre megigazított, igaz, örök életet nyert, és egyszerre bűnös. És mégse hasadt állapot ez. Nem skizofrén állapot, hanem ez a mégis kegyelem állapota. A mégis kegyelem állapota. A mégis kegyelem az Jézusnak a nagypénteki áldozata. Kedves testvéreim, az igaz ember hitből él. Elmondok egy történetet, ami reményeim szerint meg fogja értetni velünk ennek az igének a mélységét. Sokan közületek tudják azt, hogy mennyire nagyon kötődöm szeretett alma máteremhez, Sárospatakhoz. Él ott egy idős professzor, akitől életemben én a legtöbbet tanultam. És amikor csak tehetem, hogyha arra járok, felkeresem őt. A kommunista időkben végezte el a teológiát kitűnő eredménnyel. És mivel tudták róla, hogy egy lángelme, felkeresték őt a hamburgi egyetemről, hogy várnák oda tovább tanulni és majd tanítani. Azonban, mint minden nemzeti érzelmű hívő lelkészt, körülvette őt a kommunista besúgórendszer. Őt is megfigyelték. És felkeresték őt egy napon, és azt a feltételt szabták neki, hogy abban az esetben mehet ki, hogyha aláír a kommunistáknak, és maga is besúgó lesz. A válasza a következő volt. Szeretnek maguk aludni? A kommunista válasza természetesen igen volt. Szeretett tanárom válasza a következő. Nos, én is. Ha most aláírnék önöknek, és információkat adnék ki lelkisztársaimról, soha többé nyugodtan aludni nem tudnék. Ez a lelkipásztor ezek után Hamburg helyett Helyőbábára egy kis településre került, és sok-sok éven át hirdette Isten igéjét. Mehetett volna Hamburgba tanulni és tanítani. Valószínűleg ma az ő dogmatikáját tanulnák a fiatal lelkészek az egyetemen. De az igaz ember hitből él. És mindemellett természetesen ő sem bűntelen ember. Ő hangoztatja ezt önmagáról leginkább. És valószínűleg az ige hirdetés után kapok majd tőle egy üzenetet, hogy ő nem méltó arra, hogy róla beszéljünk egy szószéken. Egyszerre igaz és bűnös. Ilyen az, amikor az igaz ember hitből él. Kedves testvérek, minél több időt tölt el az ember a hitben, annál jobban kezdi érteni Krisztust. Különös dolog ez, hiszen a hitünk csupán a földi létre, a földi időre szól. A mennyországban ugyanis már nem lesz rá szükségünk, hiszen ott a hitünk látássá fog változni. Mégis különös módon már itt a földön megtapasztalhatjuk a mennyei Krisztus látás örömét. Olyan pillanatokban, amikor krisztusi módon tudtam valakit szeretni. Azokban a pillanatokban, amiről az ige így beszél, hogy él bennem a Krisztus. Minél régebb óta jár valaki a hit útján, a hit szemüvegén keresztül meg lehet látni Jézus Krisztust a hétköznapokban is. Amikor meglátod a másikban Krisztust, mert valami olyat tett, amit magától biztosan nem tett volna, mert a benne élő Krisztus volt az. Kedves testvérek, lassan befejezem. Azok az emberek, akik hitben élnek, a legtöbbször és legtöbben eljutnak odáig, amit Pál apostol így fogalmaz meg. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam? Nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Egészen máshogy tekintenek a halálra. A halál, mint nyereség. Nem is olyan régen, amikor Patakon jártam, az előbb említett idős professzorom a következőt mondta nekem. Tudod, Janikám, én már úgy mennék. A fiatal fülnek hátborzongató kijelentésként hathat. De ezt a mondatot nem a megkeseredés, nem az életből való kiábrándultság szüli, hanem az, hogy az út végéhez közeledve egy szent izgalom lesz úrrá az emberen, hogy a hitem égi látássá változhat. Mert az igaz ember hitből él, és ez a hit Jézus Krisztusban, ami majd az örök életet jelenti számunkra. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Legyen áldott a te háromszor szent neved, hatalmas Isten. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük neked azt, hogy egyszerre lehetünk igazak és bűnösök is. Köszönjük, hogy te így is elfogadsz bennünket. Köszönjük, hogy nem érdemeink szerint bánsz velünk, hanem Krisztusra tekintesz, az ő áldozatára. Köszönjük neked, Krisztus, hogy a te igaz voltod, a te igazságot tulajdonítatik nekünk is, hogyha mi ezt hittel elfogadjuk. Köszönjük neked azokat a pillanatokat az életben, amikor megláthatunk téged, amikor azt tapasztalhatjuk, hogy élsz bennünk. Köszönjük ezeket az áldott pillanatokat. Légy érette áldott. És köszönjük azt, hogy reménységünk lehet afelől, hogy a mi hitünk majd égi látássá változik, és majd láthatunk téged színről színre, csodálatos Jézus. Köszönjük, hogyha életünk vége felé ki tudjuk ezt hittel, szent izgalommal majd mondani, hogy mi már úgy mennénk. Köszönjük, hogy kitárt karral vesz bennünket. Légy áldott, hatalmas Krisztus. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Múlt héten vasárnap megjelent hírmondónk őszi száma, akinek még nincsen, a kijáratnál szolgálatot teljesítő presbiterektől kaphat. Szeretettel ajánljuk olvasását testvéreinknek. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szerda este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóránk lesz. 17 órától az óvodás, kisiskolás, az alsós és a felsős gyermekeink számára is hittanórákat tartunk. Egy személyes, csütörtökön 17:30 órától lesz a felszentelésem a Nagyvárad téri református templomban. Szeretettel hívom és várom a testvéreket. Pénteken délután 16:30-tól Agnus, 18:00-tól Juvenis, 19:30-tól ima órát tartunk. Vasárnap 10 órától ünnepi Isten tiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet és kisgyermek megőrzést is vállalunk. 12:30-tól a kórus próbál. Előzetesen jelezzük, hogy bált szervezünk 2022. január 28-án a Csili Művelődési Központban, melynek bevételével az épülő úrkúti templomunkat fogjuk támogatni. Akik szívesen részt vennének a bálunkon, azokat kérjük, hogy iratkozzanak föl a gyülekezeti nagyteremben, melyre a mai vasárnaptól kezdődően folyamatosan lesz lehetőségünk. A részletekről Krejsz Jánosnál, nem nálam, hanem édesapámnál, és Krejszné Vályi Nagy Katalinnál lehet érdeklődni. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A himnusz éneklése előtt énekeljük záróénekünket. Ez a 455. számú dicséretünk lesz, annak első, 8. és 9. versei. Tehát a 455. számú dicséretünk első, 8. és 9. versei. Az első vers így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.